16 óra.
Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Siba Balázzsal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Siba Balázs docens urat, aki a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Kedves Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és először azt szeretném tőled kérni, hogy olvasd fel azt az igét, amivel az Úristen téged megszólított, mert tudjuk ugye, hogy Isten nem csak megtervezi, de az utunkat figyelemmel is kíséri, és az ige alapján bölcs tanácsokkal is eljárt, de időnként személyesen megszólít minket. Melyik az az ige, amelyik téged így megszólított?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és Ézsaiás könyve 42. fejezetének 6. verséből olvasnék egy részt. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom a kezedet, és megőrizlek.
Milyen személyes élményed fűződik ehhez az igéhez?
Ez az ige szakasz volt fiatalon az az ige, ami a megtérésemnek az igéje volt, és ez az ige az, ami az elmúlt 25 évben elkísért. Pár évvel ezelőtt végeztem egy kutatást 33 református lelkésszel, és többek között az ő elhívás élményeiket is szerettem volna kutatni, és a saját elhívás élményemben, illetve ahogy az interjúk szövegéből kiderült, az elhívásban több minden együtt van. A megszólító Isten, az az ember, aki meghallja a megszólítást, aki vállalja azt az utat, amire hívja őt az Úr, és az a közösség, ahova hívja őt az Isten. És az én életemben ez az íge többször előjött, és legutóbb, amikor így nagy próba elé álltam az életemben, ez az íge volt, ami segített. Jelesül 4 évvel ezelőtt elhívást, vagy meghívást kaptam, hogy a református teológián oktató legyek. És az életemnek ebben a szakaszában én egy másik karon kommunikáció társadalomtudományi intézetben voltam tanár, már évek óta, és megszerettem azt a közeget, ahol dolgoztam, a diákokat, a közösséget, és emellett trénerként dolgoztam civil és for profit területen is, és meglepett a felkérés, meghívás, és határozottan nemet mondtam, mert hogy megtaláltam a számításomat máshol, de nem hagyott nyugodni ez a hívás, és mintegy 3 hónapig imádkoztam, küzdöttem azzal, hogy elvállaljam, vagy ne vállaljam el. A nagy dilemma, ami ebben az időszakban megfogalmazódott, az, hogy családos emberként, 3 fiúgyermek édesapjaként a nagy kérdés, hogy miből fogom én őket felnevelni, mert azért profit szférában is dolgozva látván sokkal nagyobb anyagi lehetőségek, és úgy tűnik, hogy nagyobb biztonságot is adhatok a gyerekeimnek. Viszont úgy jöttem ki ebből az időszakból, hogy nem csak azt adhatom örökségnek a fiaimnak, hogy milyen bankszámlával dicsekedhetem, hanem hogy az is lehet egy örökség, hogy valami olyasmit csináljak, ami nekem leginkább első örömet jelent. És amikor ezt elmondtam a feleségemnek, hogy mégiscsak elvállalom én a hívást a teológiára, az, hogy elsősorban egyetemi oktató legyek, azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy végre eldőlt bennem, és azóta eltelt pár év, és ez az értékrendszerbeli kérdés, hogy a pénz mennyire fontos, vagy mennyire nem, ez azóta eldőlt. Nem tudom, hogy mi lesz hosszabb távon, de hogy azóta sem jött elő, és hogy az elhívás igémhez ez úgy kapcsolódik, hogy az Isten gondoskodik, tehát hogy így ezt a kérdést is le tudtam tenni az Isten kezébe, és azóta is nála van. Ez egy fontos megtapasztalás, hogy gondoskodik az Isten.
Ennél jobb döntést nem is lehet hozni, mint mikor az Istenre bízzuk a sorsunkat, és az ő kezébe adjuk, hogy döntsön az életünk felől. Kedves Balázs, a teológián a Szentírás igéivel foglalkozó oktatott őket, értelmezed őket. Ez mély hitbeli tudást feltételez, és bizonyára ez meg is van. Gyerekkorodban is már megvolt ez?
A történet, ahogy Isten megszólított, az nem kisgyerekkoromban történik, vagy történt, bárha visszatekintek, nem voltak véletlenek ebből a szempontból sem, de én egy olyan családban nőttem fel, akik bár római katolikus hátterűek, de nem gyakorolták az ő vallásukat, illetve egy olyan városban, ami régi Sztálin város, akkor Dunajváros, egy olyan közegben, ahol nem nagyon hallottunk Istenről, és nem is jártunk templomba. És a rendszerváltás időszaka ez, amikor hetedikes voltam, és hallottam osztálytársakat, hogy beszélgetnek, míg ebédlőben sorban álltunk. És úgy füleltem, hogy miről beszélnek, és arról volt szó, hogy ők református hittalra járnak. És megkérdeztem, hogy esetleg mehetnék-e én is. És azt mondták, hogy miért ne. Megkérdeztem szüleimet, beleegyeztek, hogy elmenjek egy ilyen gyerekisten tiszteletre és hittalra, hogy megnézzem magamnak. És nagyon nagy szeretettel fogadtak, és innen indult el az út, hogy elkezdtem templomba járni, hittanra járni, és aztán később konfirmáltam is. És aztán a nem vallásos osztályfőnököm, akkor indultak újra egyházi iskolák, hozta azt az ötletet, hogy mi lenne, ha én egyházi iskolába mennék tovább. Mert hogy erősek lehetnek majd ezek az gimnáziumok, és nagyobb esélyem lesz, én mindig geológus akartam lenni már kisgyerekkorom óta, és aztán így a Kecskeméti Református gimnáziumba mentem matek-fizika tagozatra tanulni, és az az íge, amit felolvastam az Ézsaiás könyvéből, volt mielőtt elkezdtük a gimnáziumot, egy úgynevezett evangelizációs hét, amikor a lelkészek és tanárok közül páran egy egész hétig együtt voltak velünk gólyákkal, kisdiákokkal, és mindenki kapott egy-egy ígéskártyát, én is kaptam, ez az íge, ez az bibliai szakasz volt rajta, és hát örültem neki, hogy egy szép gondolat, de úgy mélyebben nem érintett meg, egészen az utolsó este már lefeküdtünk a szobában a többi diáktársammal, és egyszer csak arra ébredtünk, hogy nagy sírást hallunk. És alatta, tehát a szoba alatt volt egy közös tér, és kiderült, hogy osztálytársaink, a többiek lent vannak és sírnak, de örömükben sírnak. És hát nem értettük, hogy ez mi, és mondták, hogy hát azért, mert hogy ők megtértek. Hát akkor mi is meg akarunk térni. És az egyik vezető, aki velünk volt, mindegyikünkkel beszélgetett arról az ígéről, erről a bibliai szakaszról, amit kapott, és én ezt kaptam, hogy én az Úr hívtalak el igazságban, fogom a kezedet és megőrizlek, és akkor úgy imádkoztam, hogy esélyt adtam annak, hogy Isten valóban létezik, és meghívtam az életembe, hogy akkor ismerjük meg egymást. Ez egy olyan időszak volt, amikor az egész évfolyam megtért, meg még utána is volt egy-két év, különös kegyelmes időszak volt így, és nagyon nagy öröm volt, tehát én utána mentem a templomba, bizonságot tettem, a vonaton beszélgettem emberekkel, sok az első öröm, ahogy ezt olvashatjuk, és mondják is, az első öröm, ez az én életemben is megvolt, aztán persze a nehézségek is, és a gimnázium utolsó évében említettem, hogy matek-fizika tagozatos voltam, de utolsó év elején a fizika tanár azt mondta, hogy Balázs, hogyha esetleg nem fizikával mennél tovább, mégsem geológiára, akkor ezt így gondold meg itt szeptember elején, mert akkor nem biztos, hogy a fakultáson kéne maradnod, hogyha nem ez a te utad. És így belém nyilat, hogy akkor hogy is van ez, mi az, amit bennem lát ez a tanár, ami esetleg más útba utat mutat, és volt egy hétvégém, hogy eldöntsem, hogy maradok-e a fakultációna, vagy nem. És azon a hétvégén ért meg bennem ugyanez a belső öröm, hogy miben találom meg ezt az örömet, és amikor hazamentem, nagyszüleimnél jelentettem be a szüleimnek, tehát így együtt volt a nagyszülők, szülők, hogy én leginkább teológiára szeretnék menni tovább tanulni, és nem geológiára, vagy nem mérnöknek, amire a szüleim szántak volna, és ők beleegyeztek, bár utána édesanyám sokat sírt, hogy miért ezt az utat vállalom, de támogattak, és aztán a teológián újra megerősödött bennem ez az elhívás élmény, de ebben voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, tehát hogy az elhívás egy olyan dolog, hogy ha az ember elfogadja is, vannak benne olyan szakaszok később, amikor megkérdőjelezi, hogy valóban a helyemen vagyok, valóban-e az én utam ez. És a harmadik év után a teológia alatt én egy évet elmentem dolgozni, Bárka közösségben, sérültek között dolgoztam egy évig, és egy év után úgy jöttem haza, hogy én nagyon sok kérdéssel mentem el, de még több kérdéssel jöttem vissza ebből az évből, és akkor a szüleim voltak, akik mondták, hogy de a teológiát be kell fejezni, és jó döntés volt.
Istennek fantasztikus munkája látszik a te életed utadból, hogy a reménybeli geológusból egy gyakorló teológust ként dolgozol most. Gondolom ajándéknak tekinted ezt a munkát.
Nagyon nagy ajándéknak. Harcoltam magamban azzal, hogy felszenteltessem magam lelkésznek, de az Isten kegyelme az, hogy mikor valóban eljött az ideje ennek a kérdésnek, akkor ezt ki tudtam mondani, hogy igen, akkor újra az Isten tenyerébe helyezem le az életemet vagy életutamat, és így sokszor, hogy nem évekre előre tudtam azt, hogy mi lesz a következő lépés, hanem éppen amikor meg kellett hozni egy döntést, akkor kaptam útmutatást. És hogy ez az ige szakasz is sokszor bátorítást jelent, hogy igen, még nem tudom, hogy mi lesz a következő kanyar után, de hogy az Istenben bízhatok, és hogy az nincs is előre elrendelve, hogy jobbra vagy balra menjek, van benne szabadságom, döntési lehetőségeim, de ami biztos az, hogy az Isten kegyelme, kegyelmében bízhatok, tehát hogy választhatok, de az Isten hív és vár arra, hogy ezt az utat, akármerre megyek, együtt járjuk végig. Egyetem után egyetemi lelkész lettem, aztán doktorálást kezdtem el, voltam külföldön is, és egy nagyon nagy útkeresés volt a doktori után, hogy hova is kerüljek, és kaptam akkor egy meghívást, a Zsinat ifjúsági iroda vezetője lettem, tehát Magyarországon a református egyházban mint egy képviselője vagy szervezője az országos ifjúsági ügyeknek. És akkor ezt úgy éltem meg elhívásként, hogy ez nekem van kitalálva, ez az én feladatom lehet, és hogy valamivel több mint 4 évig ebbe tettem az energiáimat, ez volt a legfontosabb, hogy itt a munka szempontjából vagy hivatás szempontjából helyt álljak. És ezt azért mondom el, mert később évek aztán kommunikációszakos tanár lettem, és amikor a teológiára kaptam a hívást, akkor már nem volt bennem az, ami még 20-30 éves koromban, hogy ezt csak én csinálhatom. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez már így kiégett belőlem, hogy erre nem lenne senki más így alkalmas. Azt gondolom, hogy Isten találna más alkalmas embereket, de nekem ez most belső örömet jelent, és ebben az életszakaszban elvállaltam azt, hogy akkor ezek között, a fiatalok között szolgálhatok, ameddig az Isten ezt jónak tartja.
Valóban Istennek tervei csodálatosak, és a tettei is csodálatosak. Az, hogy te a hivatásodat tényleg Isten ajándékának éled meg, egészen fantasztikus dolog. Kaptál más ajándékokat is az Úristentől?
Én azt látom, hogy bár az ember életének vannak olyan központi kérdései vagy témái, amelyek visszatérnek, és így vagy úgy foglalkoztatják. Nekem az egyik ilyen kérdésem az az, hogy hogyan lehet az evangéliumot elmondani olyanoknak, akik az egyházon kívül vannak. Éppen a családi hátterem, meg az a környezet, amiben felnőttem, ez a kérdés folyamatosan érint és foglalkoztat, illetve a felnőtt képzés, a felnőttekkel való foglalkozás, akár egyetemi lelkészként, akár a Zsinaton dolgozóként, vagy trénerként, kommunikációban dolgozóként, vagy most teológiai oktatóként, mindig képzéseket szerveztem, tehát most is új képzéseket álmodunk a kollégáimmal. Van benne ilyen például, hogy spirituális segítő szak, hogyan lehetne protestáns lelkészeknek egy olyan fórumot, műhelyt létrehozni az egyetem keretein belül, ami segíti őket abban, hogy a saját lelki útukon előre haladva hogyan segíthetnek másokat is ezen az úton. Például ilyen képzéseket, vagy képzést is tervezünk, és még ezen kívül sok minden más.
Ez szerintem pszichológiai munka, és összekapcsolva az evangéliummal, ez tényleg nagyon fontos dolog lenne a mai időkben, amikor elég sokan meg sem ismerték az Úristent, vagy esetleg el is fordultak tőle. Mert ugye az életünkben az Úristen elég sok szenvedést is belevisz, éppen azáltal, hogy minket valami módon lelkileg fejleszen. A te életedben is gondolom voltak ilyen megpróbáltatások.
Hát erről nehéz beszélni, nem tudom, hogy ezt így. Már hogyha a közös, tehát ismerősünkre gondolunk, a feleségemnek a betegsége, ez egy nehéz időszak, és én azt látom az ő életében, hogy ő maga is az Isten tenyerébe helyezte le az ő életét, és ez bátorításunk, akik próbáljuk, vagy hát mellette állunk és kísérjük. Egy nagyon kemény harc volt számára az, amikor egy autoimmun betegséget kapott, és hogy alávesse magát a különböző kezeléseknek. Ő az, aki egész életében ellene volt a gyógyszereknek az elmúlt évek során, rengeteg nagyon erős gyógyszerrel tudja szinten tartani azt az állapotot, amiben van. És hát így igazából csak külső szemlélője vagy kísérője tudok lenni az ő belső útjának, és azt látom, hogy a gyerekeire, meg így a családra nem is akarja ráterhelni azt a belső munkát, amit ő így átél ezzel a betegséggel.
Hildát személyesen ismerem, ő is volt itt nálunk, és tudom, hogy egy nagyon mély lelki életet élő lelkész, és valóban az Úristen tenyerébe helyezte az ő életét, és én meg vagyok arról győződve, hogy az Úristen őt valóban a tenyerén hordja. Beszéljünk akkor arról a közös könyvetekről, amit együtt írtatok, ez is egy nagyon érdekes téma.
Igen, valahogy úgy osztottuk be az elmúlt, tehát 15 évben, mióta házasok vagyunk, hogy mindig tanultunk valamit, és megvolt az az időszak, amikor a feleségem tanult, és akkor én tartottam inkább a frontot, és fordítva, amikor én jöttem soron. És amikor én a doktori disszertációmat írtam az élettörténetek teológiai reflexiója témában, akkor ezen az úton kísért és segített a feleségem, például azzal, hogy elmentünk Németországba, egy kollégiumba laktunk már az egyik gyerekünkkel, és ő volt, aki vállalta, hogy akkor egy évig eljön, és segít. De hogy ez alatt az év alatt, illetve az évek alatt, amíg dolgoztam az első könyvemen, folyamatosan segített és beszélgető társammá vált, és közös témánká váltak az élettörténetek, és ezeknek a gondozása. És a disszertáció egy olyan műfaj, amit professzorommal sokszor vitáztam, hogy hát sok mindent szeretnék én beleírni, hogy olvasmányosabb legyen, de mondta, hogy az nem, ez a tudományos mű, azokat nem lehet. És ezért született egy következő könyv, amit meg szerettünk volna úgy megírni, hogy az élettörténetekkel gyülekezetben, közösségekben hogyan lehet és talán érdemes tudatosabban foglalkozni, és ebben szerzőtársammá vált a feleségem. Ketten írtunk egy könyvet erről a témáról, és azóta is évek óta tartunk közösen olyan képzéseket, ahol generációk együtt, tehát a 20 évestől a 84 évesig sokféle korosztály együtt van, és együtt nézünk rá az élettörténetekre, és nagyon nagy csoda látni azt, ahogy egy idős örül annak, hogy elmondhatja azt az élettapasztalatot, amire szertett, a fiatal meg örül annak, hogy valaki megnyílik, és idősebbként ad neki perspektívákat arra, hogy mit is érdemes figyelni, miközben éljük, és tesszük egyik napot a másikot.
A képzéseknél azokra a lelki gyakorlatos hétvégékre is gondolsz, amit például Mária Besnyőn tartottatok?
Igen, ott Mária, évek óta tartunk Mária Besnyőn ilyen lelki gyakorlatokat, aminek fontos része az, hogy az Istennel megtett útunkra ránézünk úgy, hogy meddig jutottunk eddig, hol vagyunk most, és talán mi jön ezután. Tehát a múlt, jelen, jövő, és a jövőből egy picit vissza a jelenbe ezen az úton járunk olyanokkal, akik vállalkoznak erre. Hogy
és milyen tapasztalatokat szereztél?
Hát sokfélét. Azt a tapasztalatot, amit tanárként is élek, és ezeken a hétvégén is tapasztalok, hogyha valaki megkapja másoktól azt a figyelmet, hogy valóban figyel a másik, és nem egy hátsó moziban gondolkodik azon, hogy mit, tehát hogy a saját történetén, hanem valóban, ha csak 20 percre is ilyen valódi jelenlétet kapunk a másiktól, akkor nagyon nagy csodák történhetnek, és nagyon nagy megnyílások. Egy ilyen hétvégén fél nap után olyan emberek, akik talán eddig sohasem találkoztak, megnyílnak és segítenek egymásnak azzal, hogy megosztanak valamit a saját mélységeikből, megjárt útjaikból. De az egyetemen is látok ilyen erre példákat, hogy akár egy 20 perces beszélgetés is életet fakaszt, vagy új kapcsolatokat indíthat el olyanok között, akik talán azt hitték, hogy nekünk már nincs mit mondanunk egymásnak.
Mindenki életében a szeretet és a szenvedés jelen van, mélységek és magasságokat élünk meg, és nagyon szép gondolatot találtam erről a könyved végén, a szeretet és a szenvedés összetartozásáról.
Azt gondolom, hogy az életben vannak olyan nehézségek, amelyek utat nyitnak Istenhez és saját magunkhoz, és hát nem kívánom senkinek, hogy úgymond életben nagyobb pofonokat gyűjtsön be, de a saját tapasztalatom azt mondatja velem, hogy igazán, amikor már nincs másban bízni, csak Istenben, akkor már nem látom a kiutat, hanem csak Isten felé nyílok meg, az egy nagyon nagy ajándék, és a felnőtté válásunkban is mérföldkő lehet, meg a, tehát a hitben való felnőtté válásunkban is egy-egy mélység, egy-egy nehéz időszak. Tehát ezeknek is helye van az életünkben.
És itt Jézus Krisztus Urunkra kell feltekinteni, aki nagyon szeretett és nagyon szenvedett értünk.
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és nemrégiben volt a születésnapod. Az Isten áldjon meg, és kísérjen utadon a továbbiakban is.
Köszönöm, és én is ezt kívánom a hallgatóknak.
Műsorunkban Siba Balázzsal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu